Kezdődik a híradó kedden este, Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! Két hét alatt több mint 10 000 érdeklődtek a kafetériaként adható lakáshitel törlesztés után, a kedvezmény 5 év alatt 5 millió forintot is jelenthet. A hónap végéig megér, 350 000 kérték a NAV-tól, hogy készítse el helyettük a bevallást, az adózók ezt a hónap végéig kapják készhez. Amerika soha nem fogja elismerni a Krím-félsziget oroszországos csatolását, erről Kijevben beszélt az amerikai alelnök. A 40 éves Rubik kockát ünnepli a világ, Amerikában kiállítás, a közmédiában tematikus nap lesz. Egyre nagyobb az érdeklődés a kafetériaként adható lakáshitel törlesztés iránt. A híradó információi szerint az elmúlt két hétben több mint 10 000 érdeklődtek a lehetőségről. Az adó- és járulékmentesen adható támogatás lényege, hogy a munkáltató 5 év alatt 5 millió forinttal, azaz akár havi 83 000 forinttal is hozzájárulhat a dolgozók lakáshitelének törlesztéséhez. A visszanemtérítendő támogatás lakásépítésre vagy vásárlásra, illetve felújításra is felhasználható.
Főként székeket és foteleket készítenek ebben a győri bútorüzemben. Az itt dolgozók közül többen is fizetésük egy jelentős részét lakáshiteleik törlesztésére fordítják. Számukra nagyon fontos lenne, ha a munkadójuk béren kívüli juttatásként segítene nekik adósságaik törlesztésében. Erre április eleje óta már törvényes lehetőségük van.
Ha jól látom, eddig 10 érdeklődtek a segítség ügyében, 5 lakáshitel, 3 lakásvásárlás és 2 lakásfelújítás ügyben.
A bútorüzem tulajdonosa szerint a jó szakemberek megtartása érdekében igyekeznek majd segíteni. A héten már arról is döntenek, hogy első körben kit támogatnak.
Akarunk segíteni, minden lehetőséget meg fogunk vizsgálni, természetesen elsősorban a cég lehetőségeit, pénzügyi lehetőségeit, és a lehetőségek határain belül minden segítséget meg szeretnénk adni a kollégáknak.
Folyamatosan érdeklődnek a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatán a legújabb adósmentő lehetőség iránt. Az adó- és járulékmentesen adható támogatás lényege, hogy a munkáltató 5 év alatt összesen 5 millió forinttal, azaz akár havi 83 000 forinttal járulhat hozzá a dolgozók lakáshitelének törlesztéséhez. Ez a visszanemtérítendő támogatás a hitelek törlesztése mellett még lakásépítésre vagy vásárlásra, illetve korszerűsítésre is felhasználható. A szaktárca számításai szerint ez a lehetőség több 10 000 családon segíthet.
Egy átlagos családnál nagyjából 7 millió forint körül alakul a devizahitelnek a nagysága. Ehhez képest az az 5 millió forint, amit nyújthatnak a munkáltatók, érdemben csökkentheti a adósságukat.
Ha a munkáltató lakáshitel támogatást nyújt, akkor a pénzt nem a dolgozó kapja meg, hanem a bankja. A kereskedelemben, az élelmiszeriparban, a mezőgazdaságban, tehát ahol nagyon sokan kapnak minimálbért, kevésbé lehet számítani ilyen támogatásra. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára korábban a híradónak azt mondta, főként a versenyképes, a jó piaci pozíciójú vállalatok tudnak majd segíteni.
Tehát én azt gondolom, ilyen felmérés természetesen nincs, nem áll rendelkezésemre, hogy az olyan húzóágazatokban, mint az informatika, vagy olyan húzóágazatban, mint a gyógyszeripar, vagy olyan feldolgozóipari ágazatokban, ahol tudjuk azt, hogy a magyar ipar sikeres.
Egy korábbi felmérés szerint a munkáltatók 1/4 jelezte, hogy szeretne élni a béren kívüli juttatásnak ezzel a speciális formájával.
Április végéig kapják meg az érintettek az egyszerűsített adóbevallásokat. A 4 millió adózó közül 350 000 kérték a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, hogy készítse el helyettük a bevallást. Akik a NAV számításaival egyetértenek, azoknak nincs további dolguk. Akik nem, azoknak legkésőbb május 20-áig ezt jelezniük kell. Magánszemélyek esetében ez a dátum a bevallás benyújtásának végső határideje is.
Az egyik, Kazári Varrodában minden második munkavállaló a NAV-val készítteti el bevallását. Azt mondják azért, mert így egyszerűbb.
Tavaly egy kicsit elrontottuk a férjemmel, és visszaküldték, és megint vissza kellett küldeni, és hogy ne legyen vele most probléma. Ezért választottam ezt a megoldást.
Halomban állnak a kézbesítésre váró adóbevallások az egyik fővárosi NAV irodában. Idén több mint 350 ezer adózó bevallását készíti és küldi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal digitálisan vagy postai úton április 30-áig.
Ha valaki mindent rendben talál, akkor semmit nem kell tennie, gyakorlatilag kipipálhatja a 2013-as személyi jövedelemadó bevallást. Azonban, hogyha lát valami eltérést a nála lévő jövedelemigazolásokhoz képest, akkor a javítást május 20-áig kell visszaküldeni.
Évről évre egyre többen készítetik el bevallásukat az adóhatósággal. A 4 millió adózó nagy része azonban továbbra sem kér segítséget a NAV-tól. Sokan nem is postán küldik el, hanem személyesen adják le az adóhivatalban.
Családi kedvezmény akkor nincs, ugye? Egy százalékos rendelkezés?
A magánszemélyeknek a személyi jövedelemadót május 20-áig kell bevallaniuk. Aki ezután vagy hibásan nyújtja be a nyilatkozatot, akár 200 ezer forintos bírságot is kaphat. Ha pedig a szükségesnél kevesebb adót fizetett be, akkor azzal számolhat, hogy a bírság akár az adóhiány összegének felét is elérheti. Az áfa és jövedéki adó mellett az állam egyik legfontosabb bevétele a személyi jövedelemadó. A KSH adatai szerint idén csak ebből az adófajtából 1550 milliárd forintra számít a költségvetés. Ez az államkassa összes bevételének nagyjából 15%-át jelenti.
Drágulnak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj is 3 forinttal került többet csütörtöktől. Az áremelés után a 95-ösért átlagosan 419, a dízelért 423 forintot kell majd fizetni. Kisorsolta a Nemzeti Választási Bizottság az európai parlamenti választásokon induló pártok listájának sorrendjét. A listák bejelentési határideje egyébként délután 4 órakor járt le. Eddig az időpontig összesen 11 jelölő szervezet adta le az ajánlásokat. Közülük 6-nak az éveit azonban még ellenőrzi az MVB. A sorsolásnál azonban azt vették figyelembe, hogy a határidőig hányan adták le az aláírásokat. A listák sorrendje a szavazó lapon a következő lesz. Magyar Szocialista Párt, Seres Mária szövetségesei, Fidesz-KDNP, a Haza nem eladó mozgalom párt, Jobbik, LMP, Együtt PM, Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, Modern Magyarország mozgalom párt, Új Magyarország párt, Demokratikus Koalíció. Ha az ajánlások ellenőrzésénél kiderül, hogy valamelyik pártnak nincs meg a szükséges 20 ezer érvényes ajánlása, akkor nem kerül rá a szavazólapra. A Szocialista Párt erős, határozott érdekképviseletre törekszik az Európai Parlamentben, jelentette ki Újhely István Szegeden. Az MSZP-s politikus azt mondta, Magyarország mintegy 10 000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel a következő uniós ciklusban. Az uniós támogatással épült szegedi trolli végállomásánál arról is beszélt, a következő hetekben elmondják, hogy ők hogyan képviselnék a magyar emberek érdekeit az Európai Parlamentben.
Szocialista képviselők, egy határozott, erős érdekképviseletre törekszünk az Európai Parlamentben, azért, hogy az ország lehívhassa a forrásokat, azért, hogy Szeged beépíthesse a következő 7 évben ezt az irdatlan összeget, amelyhez jogunk van, mint Európai Uniós tagországnak.
A Jobbik feljelentést tesz ismeretlen tettesek ellen, mert szerintük visszaélések történtek az országgyűlési választás ajánlóíveivel kapcsolatban. Szilágyi György országgyűlési képviselő úgy véli, több párt is gyanúba keveredett, amiatt, hogy egymás között cserélgette a választópolgárok adatait. A jobbikos politikus egyúttal arra kérte a legfőbb ügyészt, hogy zároltassa a szerinte gyanúba keveredett pártok számláit.
Választás napját követő 90. napon meg kell semmisíteni az ajánlóíveket, ezért kérjük az ügyészséget, hogy ezeket az ajánlóíveket a nyomozás érdekeire való tekintettel foglalja le, hiszen ebben az esetben nem kell megsemmisíteni, tehát nehogy véletlenül azért hiúsuljon meg a nyomozás, mert megsemmisítik az ajánlóíveket.
Az LMP szerint szigorítani kell a globális klímavédelmi egyezményeket. Csiba Katalin, a párt EP képviselőjelöltje azt mondta, hogy a klímastratégia kulcskérdés lesz a következő években. A politikus szerint tovább kell csökkenteni az országok számára meghatározott széndioxid kibocsátási kvótát, és meg kell alkotni az európai klímatörvényt is.
Egy európai klímatörvény azt jelenteni, hogy az országok számára is szankcionálható, kötelező érvényű kibocsátás csökkentési számokat fogadnak el közösen Európa vezetői. Ez garantálná azt, hogy az európai országok el tudnak kezdeni átállni egy megújuló energia alapú energiatermelésre és energiagazdálkodásra.
A kúriára szállították a budapesti 15-ös egyéni választókerületben leadott érvénytelen szavazatokat. A legfőbb bírói testület ugyanis még szombaton elrendelte, hogy újra kell számolni az itt leadott összes érvénytelen szavazólapot. Az ügy azután került a kúria elé, hogy a Nemzeti Választási Bizottság elutasította a baloldali összefogás pártjainak kérelmét, amelyben az érvénytelen szavazatok újra számlálását kérték. A kúria ezt a döntést változtatta meg. A 394 szavazólapot péntek kell átvizsgálniuk. Ebben a körzetben a Fidesz-KDNP jelöltje Kucsák László jelenleg 56 szavazattal előzi meg a baloldali összefogás által jelölt Kunhalmi Ágnest, aki azután indult a körzetben, hogy Simon Gábor eltitkolt bécsi bankszámlái miatt visszalépett. Három nagyobb hitelt is nyög a szocialista párt, írja az Index. A portál úgy tudja, hogy az MSZP-nek egy 500 milliárd forintos folyószámla hitelen kívül törleszteni kell a pártcégház vásárlásra felvett csaknem 1 milliárdos svájci frank alapú hitelét, és emellett egy további 400 milliós kölcsönt is. Gúr Nándor, az MSZP alelnöke egy interjúban arra utalt, nem véletlen, hogy éppen Gyurcsány Ferenc korábbi munkatársának, Gálié Zoltánnak a lapja, a Vasárnapi Újság számolt be először a párt nehéz anyagi helyzetéről.
2 milliárd forintról ír a Magyar Nemzet, ez igaz lehet?
Nagyságrendileg igen.
2 milliárd forintos adóssága van az MSZP-nek, ezt erősítette meg a szocialisták alelnöke Gúr Nándor az ATV reggeli műsorában. A Vasárnapi Hírek írta meg először, hogy súlyos adósságot halmozott fel az MSZP. A lap információi szerint annyira eladósodott az MSZP, hogy a választási kampány után a hitelező bank zárolta a párt számláit. A cikk szerint 2 milliárd forintot kell törleszteniük valahonnan.
Tételesen nem tudok arról, hogy zárolták volna, hogy nehéz helyzet van, ez kétségtelen.
Gúr Nándor reggel az ATV-ben még elismerte, nehéz helyzetben van az MSZP. Egy bankon belüli tranzakcióról van szó, ami mindennapos gyakorlat. Ezt írta néhány órával később közleményében az MSZP. Úgy fogalmaznak, a sajtó ne adjon hitelt olyan információknak, amely a párt pénzügyeire közvetlen rálátással nem rendelkezőktől származik. A közlemény szerint az MSZP 2010 óta nem vett fel új hitelt. Három nagyobb hitelt is nyög a szocialista párt, ezt írta viszont az Index. A portál szerint a legnagyobb tételt az MSZP Jókai utcai székházára vették fel svájci frankban. Ez 800 millió, 1 milliárd forint közötti összegre rúg. Emellett van még egy 400 millió forintos kölcsönük, amit kedvezményes pártingatlan vásárlási céllal vettek fel, és az Index szerint van egy 500 milliárdos folyószámla hitelük is. A híradó úgy tudja, az MSZP még Gyurcsány Ferenc idejében vehette fel a nagyértékű hiteleket. Az ATV műsorában merült föl az is, hogy miért pont a baloldali kötődésű lap a Vasárnapi Hírek szellőztette meg az MSZP tartozásait.
Baloldalinak számító újság, Gálié Zoltán főszerkesztése alatt megjelenő újság, a Vasárnapi Hírek hozta ezt le. Tehát nem is a jobb oldal ármánykodása alapján derült ez ki.
Hát nem akarok erre semmit mondani, de ő érdeklődhetett volna korábbi főnökétől is egy kicsit mélyebben erről a dologról.
Gálié Zoltán Gyurcsány Ferenc közvetlen munkatársa volt mindkét kormányzása idején. A második Gyurcsány kabinetben még államtitkári pozíciót is kapott a miniszterelnöki hivatalban. Gyurcsány Ferenc fotója mellette a megjöttem szó. A szocialisták székházára vetítve. Ezzel a képpel illusztrálta az Index saját cikkét. Azt írják, a régi szocialista vezetésbe sok szálon bekötött Gálié Zoltán Mesterházi Attilával finoman szólva nem ápol jó viszonyt. És azt is megjegyzi az Index, hogy Gálié Zoltán újságjának kiadója szintén eltávolodott a Mesterházi féle vezetéstől.
Nem várható el a tagságtól, hogy ők dobják össze a párt adósságát. Reagált Gúr Nándor az ATV-ben arra a kérdésre, hogy a tartozás miatt szednek-e majd extra tagdíjat a párttagoktól. A korábbi hitelek törlesztésén kívül az országgyűlési választást megelőző kampány is sokba kerülhetett az MSZP-nek. Úgy tudjuk, hogy a párt nem csak a saját képviselő jelöltjeinek a plakátjait fizette, hanem azokat is, amelyeken az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció jelöltjei szerepeltek.
A szocialista párt és négy másik baloldali párt januárban jelentette be, hogy közösen indulnak az országgyűlési választáson. Közös miniszterelnök jelöltjük pedig az MSZP elnöke Mesterházi Attila lett. Több tucat közös kampányrendezvényt tartottak a választás előtt az egész országban. Mesterházi Attila pedig számtalan plakáton szerepelt közösen azokkal az egyéni képviselőjelöltekkel is, akiket nem az MSZP, hanem a többi párt indított. Úgy tudjuk, az MSZP nem csak a saját képviselőjelöltjeinek a plakátját fizette, hanem azokat is, amelyeken például az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció jelöltjei szerepeltek.
Ilyen nincs, hogy valaki beint, beszól, és akkor a hátunkon majd bevisszük a parlamentbe.
Szanyi Tibor még tavaly október végén jelentette ki, hogy az MSZP-t nem használhatja ki senki arra a célra, hogy bejusson a parlamentbe.
Az MSZP nem taxi. Tehát nem úgy, hogy leintem, aztán majd oda-vissza, ahova én mondom. Ilyen nincs, hogy valaki beint, beszól, és akkor a hátunkon majd bevisszük a parlamentbe.
Megkerestük a baloldali összefogás pártjait, hogy kiderüljön, az öt párt hogyan osztotta meg a kampány költségeit. Megkérdeztük, milyen arányban vették ki részüket a költségekből az egyes pártok, és hogy ki finanszírozta a közös plakátokat. Mindegyikük arról írt, szabályosan költötték el a kampánypénzeket, és mindennel el tudnak számolni. A liberálisok sajtófőnöke konkrét összeget is írt, eszerint 9 milliót kaptak a baloldali összefogás, majdnem 600 milliós állami kampányfinanszírozásából. Az MSZP szerint, idézem, a plakátokkal kapcsolatos tételeket a központi kampánytámogatás terhére fizettük, így ezekkel kapcsolatban nem merült fel a pártokhoz rendelés igénye. A központi támogatást pedig az egyéni jelöltek arányában osztották szét. A szocialistáktól megkérdeztük azt is, hogyan oldják meg tetemes adósságok törlesztését. Felmerült-e, hogy a pártagoktól extra tagsági díjat kérnek. Gurnándor az ATV-ben ezt a megoldást kizárta.
Ez lehetetlen kategória, tehát hogy a tagság összedobja, nem, és nem is várható el, de lesz megoldás a dologra.
Az MSZP honlapján elérhető a párt 2012. évi pénzügyi mérlege. Eszerint tavaly előtt valamivel több mint 32 millió forint bevétele volt az MSZP-nek a tagdíjakból. Ez mindössze 60-ad része a 2 milliárdnak, vagyis a tagoktól 60-szor magasabb tagdíjat kellene beszednie a pártnak, mint eddig, vagy 60-szor több tagra lenne szüksége az MSZP-nek, ha azonnal vissza szeretnék fizetni az adósságot. A szocialisták sajtófőnöke a híradó kérdéseire azt közölte, szóba sem került, és nincs is szükség rá, hogy a párt a tagságától kérjen segítséget a hitelek törlesztéséhez. A szocialista párt tavaly előtti pénzügyi beszámolója szerint a párt vezető politikusai is adománnyal segítették az MSZP-t. A több százmilliós vagyonnal rendelkező egykori pénzügyminiszter Veres János 617 ezer forintot fizetett be. Józsa István, aki egy cég társtulajdonosaként 6,6 milliárd forintos megbízáshoz jutott a Paksi atomerőműtől, egy ezressel kevesebbet, 616 ezer forintot adott az MSZP-nek. Mesterházi Attila 564 ezer forinttal segítette pártját. Pont ugyanannyival, mint volt helyettese Simon Gábor. A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő egykori szocialista politikus, aki a gyanú szerint több százmillió forintot rejtegetett, szintén 564 ezer forintot adományozott.
Az Egyesült Államok és a világ soha nem fogja elismerni a Krím-félsziget Oroszországhoz csatolását, jelentette ki az amerikai elnök Kijevben, miután tárgyalt az ukrán kormányfővel. Joe Biden felszólította Moszkvát, hogy ne támogassa a kelet-ukrajnai orosz barát szeparatistákat. Arszenyi Jácenyuk ukrán kormányfő pedig arról beszélt, hogy a kelet-ukrajnai szeparatisták támogatásával Oroszország a május 25-i ukrán elnökválasztást akarja meghiúsítani.
Induláshoz készülődik a NATO újabb gyors reagálású haditengerészeti egysége, amely az észak-németországi Kiel kikötőjéből a Balti-tengerre tart. Az öt hajóból álló kötelék hamarosan egy hadgyakorlaton is részt vesz. Az Észak-Atlanti Szövetség az ukrajnai válság miatt növeli jelenlétét a régióban, hogy a kelet-európai tagállamok katonai biztonságát erősítse. Gyakorlatoznak az orosz csapatok is Dél-Kelet-Ukrajna közelében. A két ország határvonalára, az orosz oldalra márciusban 35-40 ezer fős kontingenst vezényeltek. Az orosz csapat összevonás aggodalmat keltett nem csak Kijevben, hanem a NATO keleti térségében is, azok után, hogy Oroszország március 21-én magához csatolta az ukrajnai Krím-félszigetet. Közben megérkezett Kijevbe Joe Biden, az Egyesült Államok alelnöke, aki az átmeneti ukrán kormány vezetőivel tárgyalt a válság enyhítéséről. Biden kijelentette, egyetlen országnak sincs joga ahhoz, hogy elfoglaljon egy másik országhoz tartozó területet, ezért az Egyesült Államok és a világ soha nem fogja elismerni a Krím-félsziget Oroszországhoz való csatolását. A kelet-ukrajnai válsággal kapcsolatban a politikus cselekvésre szólította fel Moszkvát. Itt az ideje, hogy Oroszország a nyilatkozatok helyett tegyen is a vállalt kötelezettségek betartásáért. Szólítsa fel az orosz barát szeparatistákat, hogy hagyják el a megszállt középületeket, és a sérelmeiket politikai úton rendezzék, mondta Joe Biden. Az amerikai politikus szerint fontos, hogy a kijevi központi hatalom biztosítsa a helyi önkormányzatok működését, természetesen egy egységes Ukrajnán belül. A politikai és a gazdasági reformokhoz Washington újabb 50 millió dolláros segítséget nyújt, mondta Biden. A kelet-ukrajnai szeparatisták támogatásával Oroszország a május 25-i ukrán elnökválasztást akarja meghiúsítani, mondta a találkozó után Arszeni Jacenyuk, ukrán kormányfő. Mi nem kérünk semmit Moszkvától, de azt elvárjuk, hogy tartsa be a nemzetközi szerződéseket, és ne viselkedjen gangster módjára, mondta Jacenyuk, aki arról is beszélt, hogy az ukrán energiaszektor szívesen látja az amerikai és az európai befektetőket. Az ukránok többsége ellenezné az ország szétdarabolását, derül ki egy ma megjelent felmérésből. A megkérdezettek több mint kétharmada egységes Ukrajnában szeretne élni, ahol a régióknak több jogosítványuk van. A polgárok 54,5%-a az Európai Unión belül képzeli el a jövőt, és csak minden negyedik ukrán véli úgy, hogy a Moszkva által vezetett Vámunióval kellene szorosabbra fűzni a kapcsolatokat.
Magyarországon már több mint 500 ezeren járnak kerékpárral dolgozni. Ezt a számot azonban tovább növelni a Magyar Kerékpáros Klub. Ismét elindult, és május végéig tart a Bringázz a munkába kampány. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta, a kormány kiemelt figyelmet fordít a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtésére.
Az esős idő ellenére is biciklivel ment ma a munkahelyére Bálint és Martin. A fiatal felszolgálók azt mondják, mivel mindketten a közelben laknak, ráadásul rendszeresen sportolnak is, ez a legkényelmesebb választás.
Praktikusabbnak találom, mint bármilyen más tömegközlekedési eszközt, és időtől függetlenül bármikor foghatod és indulhatsz vele bármára.
Én gyerekkoromban is nagyon sokat bicikliztem, és ez megmaradt egészen mostanáig. Én szerintem egy jó levezetés haza menni biciklivel munka után.
Országszerte egyre több munkaadó támogatja a biciklivel munkába járást. Tárolókat építenek, és az átöltözésre, zuhanyozásra is biztosítanak lehetőséget. Folyamatosan nő azoknak a száma, akik kerékpárral járnak dolgozni. Ez többek között a Bringázz a munkába kampányoknak is köszönhető. Az akció most újra elindul.
A kerékpár lehet egy közlekedési eszköz, nem csak a bringásoké, hanem mindenkié, és a számok szerencsére azt mutatják, hogy hatékonyak is vagyunk ebben a munkában, hogy meggyőzzük önöket, mindannyiukat, hogy bringázni jó.
Felmérések szerint Magyarország a második legkerékpárosabb ország Európában. A lakosság 45%-a használja a biciklit közlekedésre. Több mint 500 ezer ember pedig így jár munkába is.
Jó napot!
Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár emlékeztetett, az elmúlt 4 évben 500 kilométer kerékpárutat adtak át és újítottak meg. A tervek szerint a kerékpárút hálózat még tovább bővül majd.
A legkövetkezendő évek nagy feladata lesz az osztrák határ és Budapest déli része között az Eurovelo 6-nak a megépítése, a Balaton körüli kerékpárútnak a megújítása, Budapest és a Balaton közötti összekötetésnek a megteremtése.
A MÁV is segíti a kerékpározás népszerűsítését. Jelenleg 230 vonaton lehet biciklit szállítani. Az új Flirt motorvonatoknak köszönhetően pedig még több ringes tud majd vonatra szállni. Közben Esztergomban és Szegeden is lehet már közbringára pattanni, Budapesten pedig májusban indul a közösségi kerékpárkölcsönző.
Országos jelentőségű védett természeti terület minősítést kapott a Fővárosi Állat és Növénykert, jelentette be a Föld napján az intézmény főigazgatója. Persányi Miklós arról is beszélt, hogy az egykori vidámparki területen egy hét múlva nyitják meg a Hol nem volt parkot, amelyben a műemlékjátékok várják majd a családokat.
Igazi fesztivál hangulatban indult a fővárosi állatkertben a Földnapja. A gondozók saját műsorral készültek. Volt, aki jelmezben táncolt, de élő állat is részt vett a showban, amire csak nem 2 hónapig készültek.
Zárás után oda mentünk a fókamedencéhez, és akkor ugye a fókákat is hozzá kellett szoktatni a zenéhez, meg az ugráló emberekhez, mert ez nekik nem egy szokásos dolog.
A Földnapján jelentette be a park főigazgatója, hogy országos jelentőségű védett természeti terület minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert.
Megérdemli az országos védettséget, mert olyan botanikai, olyan zoológiai értékekkel rendelkezik, még ha egy nagyváros szívében is, még akkor is érdekes, és megemeli az állatkert rangját, amennyiben egy ilyen fontos státust elér, mint amilyet az állatkert most.
Az állatkertben a Földnapját évek óta a Földfesztivállal ünneplik. A rendezvényen a természetvédelemben dolgozó szervezetekkel és nemzeti parkokkal együtt hívják fel a figyelmet az élővilág és a környezet fontosságára. Közben folyamatosan dolgoznak az egykori Vidámpark területén, amelyet tavaly az állatkerthez csatoltak. Az új néven Hol nem volt parkot április 29-én adják majd át. Ott nem csak újabb állatokat láthatnak majd a nézők, hanem az egykori Vidámpark műemléki játékaira is fel lehet majd ülni.
Egy diák adta le az első vészjelzést a süllyedő dél-koreai kompról. A dél-koreai média szerint a baleset után néhány perccel egy diák felhívta a tűzoltóságot, és kétségbeesve közölte, hogy süllyed a hajó. A hatóságok ma őrizetbe vették az első tisztet is, akit szintén a segítségnyújtással kapcsolatos szabályok megsértésével vádolnak. Az áldozatok száma közben már 113-ra nőtt, 189 embert még keresnek. Már 4 halálos áldozata van a romániai árvizeknek, 2 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Románia déli részén a megáradt folyók és patakok 35 települést öntöttek el, csak nem 600 embert kellett kitelepíteni. A miniszterelnök 15 millió lejt, azaz körülbelül 1 milliárd forintot utalt ki gátépítésre. A térségben további esőzések várhatók, ezért az árvízriadó érvényben marad Románia több délkeleti folyóján. Összevont mentési gyakorlatot tartott a katasztrófavédelem, a honvédség, a mentőszolgálat és a rendőrség a Pest megyei Budakalász határában. Egy lezuhant repülőgépet kellett felkutatniuk, majd az utasokat kimenteni a roncsok közül. A cél az volt, hogy éles helyzetben a lehető legjobb legyen az együttműködés a mentésben résztvevők között.
A honvédség légi kutatómentőszolgálatának helikoptere érkezett elsőként a gyakorlat helyszínére. Miután a légiforgalmi irányítók jelentették, hogy a térségben eltűnt a radarokról egy utasszállító repülőgép 22 emberrel a fedélzetén.
A helikopter itt megkezdi a káresemény helyszínének a felmérését, és nyilvánvalóan a pontos helyének a meghatározását, és ez alapján riasztja a többi szervezetet.
Miután a katonák megtalálták a forgatókönyv szerint lezuhant géproncsait, leszálltak és elkezdték keresni a sérülteket. A gép utasai közül, akiket a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei alakítottak, többen a roncsok közé szorultak. A katonák megkezdték a mentést, közben értesítették a katasztrófavédelmet, a mentőszolgálatot és a rendőrséget is.
A gyakorlat egyik kiemelt célja az, hogy a légi kutató-mentő rendszer elemeinek a közös együttes gyakorlása a társszervekkel hogyan működik.
Perceken belül megérkeztek a mentősök is, akikkel a riasztáskor szándékosan nem közölték, hogy ez csak egy gyakorlat, és a gép valójában nem zuhant le.
A mi szervezetünknél senki nem tudja, hogy gyakorlat zajlik, tehát abszolút élesben lesz a riasztás.
A mentés irányítók 6 mentőautót, valamint egy mentőhelikoptert küldtek a helyszínre. A mentésbe bekapcsolódott a rendőrség kutató helikoptere is, amely a baleset helyszínének környékét vizsgálta át, újabb sérülteket keresve. A mentést az eső miatt felázott talaj is nehezítette, az egyik mentőautó például elakadt, miközben kórházba próbálta vinni a betegeket. A mentésben több mint 100 ember vett részt. A gyakorlat tapasztalatait később értékelik.
24 embernek kellett elhagyni az otthonát egy lakástűz miatt Hajdúsámsonban. Egy 11 lakásos sorház egyik lakása gyulladt ki, onnan terjedtek át a lángok a tetőszerkezetre. Összesen 6 lakás lakhatatlanná vált. A kiköltöztetett emberek többsége rokonokhoz költözött, egy anyát 6 gyermekével, valamint egy idős asszonyt a gyermekjóléti szolgálat, illetve az önkormányzat segítségével helyeznek el. A tűzben egyébként senki sem sérült meg. Több szakértő szerint sem áll meg annak az osztrák férfinek a védekezése, aki a vád szerint 2012. októberében Apátfalván terepjárójával szándékosan halára gázolt egy motoros rendőrt. A vádlott korábban azt állította, hogy részben a kormányű hibája okozta a gázolást, illetve hogy az egyik rendőr lefújta őt gázsprével, ami elvakította. A szegedi törvényszéken ma meghallgatott közlekedési szakértők szerint a Hammer kormányműve jól működött, így műszaki hiba nem játszott szerepet a gázolásban. Az orvos szakértő pedig azt mondta, nem valószínű, hogy a vádlottal szemben gázsprét alkalmaztak, mert az őt megvizsgáló házi orvos észlelte volna a spré okozta tüneteket. A per várhatóan június végén folytatódik. Újabb rendőrt hallgatott ki gyanúsítottként a budapesti nyomozóügyészség a BRFK-n éppen egy hónapja kipattant vesztegetési ügyben. A főtörzs őrmester a gyanú szerint anyagi ellenszolgáltatásért segített fegyvertartási engedélyt szerezni egy budapesti férfinak. Vele együtt már 11 rendőr, ügyvéd, illetve civil ellen folyik büntető eljárás.
8 embert, köztük 4 rendőrtisztet és 3 ügyvédet állított elő vesztegetés gyanúja miatt egy hónappal ezelőtt a budapesti nyomozóügyészség. Most egy főtörzsőrmestert és 2 civilt is gyanúsítottként hallgattak ki az ügyben.
A megalapozott gyanú szerint a főtörzsőrmester fegyvertartási engedély megszerzéséhez nyújtott segítséget egy civil személynek anyagi ellenszolgáltatás fejében. A gyanúsítottként kihallgatott rendőr szabadlábon védekezik.
A híradó értesülései szerint az egyik civil gyanúsított a vesztegetéssel megszerzett fegyvertartási engedély felhasználásával éles lőfegyvert vásárolt. A már korábban elfogott rendőrök a gyanú szerint a nyilvántartásokból jogosulatlanul adatokat szereztek meg, amiket eladtak az ügyvédeknek. Az ügy fő gyanúsítottja az adatlekérést elismeri, a vesztegetést viszont tagadja.
Felismeri, hogy utóbb belenézett a nyilvántartásokba, azonban az igaz, hogy azt határozottan tagadja, hogy ezért bármiféle ellenszolgáltatást kapott volna.
Úgy tudjuk, a vesztegetéssel gyanúsított rendőröket a Nemzeti Védelmi Szolgálat leplezte le. Az NVS tavaly júliusban tett feljelentést ellenük.
A BRFK-t érintő korrupciós ügynek összesen 11 gyanúsítottja van. A fővárosi törvényszék katonai tanácsa itt a főutcában időközben 2 hónappal meghosszabbította a vesztegetéssel gyanúsított alezredes és százados előzetes letartóztatását. A híradót Víg András tudósította.
Elhunyt Komlósi Erzsébet, Kossuth-díjas operaénekesnő, a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Komlósi Erzsébet magánénekesként szinte az összes jelentős mezzószoprán szerepet elénekelte. A 60-as, 70-es években vált igazán sztárrá, hangját külföldön is csodálták. Fellépett Berlinben, Rómában, Londonban. Komlósi Erzsébet 80 éves volt. Gera Zoltán színművészt választották a nemzet színészei közé a nemrégen elhunyt Szabó Gyula helyére, közölte a Nemzeti Színház az MT-vel. A választást hagyományosan a Nemzeti Színházban tartották, ahol a Nemzet Színésze címet viselő művészek döntöttek. A címet azok kaphatják, akik kimagasló érdemeket szereztek a magyar nyelv ápolásában, a nemzeti irodalom tolmácsolásában, a magyar színművészet fejlesztésében és népszerűsítésében. Születésnapi kiállítással ünneplik a 40 éves Rubik kockát az Egyesült Államokban. A tárlatot New Jersey-ben az egyik legnagyobb tudományos múzeumnak számító Liberty Science Centerben Áder János köztársasági elnök és Rubik Ernő nyitja meg csütörtökön. A közmédia az évfordulóhoz kapcsolódóan ünnepli a magyar tehetségeket.
Rubik Ernő 1974-ben találta fel a róla elnevezett kockát. A találmány azóta világsiker lett. Emberek milliói ismerkedtek meg vele és használták. A legkisebbektől a legidősebbekig. A világon minden hetedik ember kezében volt már a bűvös kocka. Rubik Ernő most 40 évvel később azt mondja, a kockát eredetileg azért alkotta meg, hogy háromdimenziós mozgásokat vizsgáljon.
A saját magam által föltett kérdésre saját magam válaszoltam, és ez egy nagyon jó érzés volt.
A Rubik kockából végül olyan játék lett, amelyet a mai napig sokan nagyon is komolyan vesznek. Minden évben számos nemzetközi versenyt is rendeznek a legjobbaknak. Budapesten pedig 2017-re épülhet fel a Rubik kocka formájú múzeum. A feltaláló azt mondja, a kocka sikere részben annak köszönhető, hogy egyszerre egyszerű és összetett játék. Másrészt pedig azt lehet benne szeretni, hogy a lényege a rendteremtésről szól.
De van egy nagy rendetlenség, amit mi hozunk létre, mert az nagyon könnyű rendetlenséget csinálni, rendet csinálni már nehezebb.
A Rubik kocka 40. születésnapjára az Egyesült Államokban nagyszabású kiállítással készülnek. Fürjes Balázs a budapesti Rubik központ létrehozásának kormányzati képviseletét ellátó kormánybiztos a ma reggelben azt mondta, a tárlatot New Jersey-ben az egyik legnagyobb tudományos múzeumnak számító Liberty Science Centerben nyitja majd meg Áder János köztársasági elnök és Rubik Ernő csütörtökön. Bemutatják majd a találmány történetét, illetve a világra gyakorolt hatását is.
Sok százezer ember fogja megnézni ezt a kiállítást, elmegy Amerika más városaiba, és aztán több kontinensen megállva 7 év alatt körbeutazza a világot. Ez szól a kockáról, és a kocka számtalan összefüggéséről, tudománnyal, művészettel, minden egyébben.
Az évforduló alkalmából a közmédia vasárnap Rubik 40 a Magyar Kreativitás Napja elnevezéssel egésznapos műsorfolyammal jelentkezik. A Design Terminálban zajló programokról napközben folyamatosan beszámol majd az M1, a Duna World és a Kossuth Rádió is. Emellett stúdióbeszélgetések és kisfilmek is lesznek a Rubik kockáról.
Rubik 40. A Magyar Kreativitás Napja. Vasárnap egész nap a közmédia csatornáin.
A híradó végén most sporthírek, aztán időjárás jelentés, utána Grand Hotel és bosszú. 10 órakor kezdődik ma az este, rögtön utána késő esti híradó. Várjuk Önöket, viszontlátásra!